Fiú, Szent Lélek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, éreink, Isten színe előtt vizsgáljuk meg magunkat, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Ura, te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne parázd, árkodjál el lopni. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus Krisztus apostolai tani, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Testvéreim, Isten közelségében gondoljunk méltatlanságunkra. Először a csöndes imádságban, majd a közös könyörgésben valljuk meg Isten előtt bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaid ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elhalasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok én is, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzád irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Bízzatok, testvéreim! Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából, feloldozlak benneteket bűneitekből, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Járjatok új életben, a Szent Lélek erejével. Amen. Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, ments meg az alattomos és álmok emberektől. Te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el? Ellenségem szorongatása miatt meddig kell kétségbe esnem? Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre, és hajlékodva, hadd járuljak Isten oltárához.
Amen.
hálálom Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szolgatársaim, munkatársaim a presbiter képzőből, ott szeretném folytatni, ahol fél órával ezelőtt Háfenser Károly abba hagyta a liturgikai előadását. Talán emlékszünk még a 8. pontra, az istentisztelet sikerének, idézőjelben a siker szó titkáról hallottuk a következőt. Engedjük megjelenni, megszólalni, cselekedni az egyház urát. Akkor van esély, igényes istentiszteletre, akkor valósul az a bizonyos minőség, biztosítás. Hát most akkor nézzük, hallgassuk, hogyan biztosította Jézus a jeruzsálemi templomban az igényes istentiszteletet. A mai vasárnapra az igehirdetés alapjaként kijelölt alapigét olvasom János evangéliumának 2. fejezetéből a 13. verstől a következőképpen. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is fölment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felfordította, és a galamb árusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt való féltő szeretet emészt. Krisztusban szeretett drága testvéreim, szeretném megélni, hogy az evangélikus egyházban, az istentiszteleten legalább a presbiterek, az előjárók énekeskönyv mellett nyitott Bibliával a kézben ülnének. Jó lenne ez nekünk igehirdetőknek is, mert fegyelmezne minket az a tudat, hogy ott van a hallgatók előtt az alapige, ha elkalandozunk, ők is észreveszik, már nem arról beszél, ahonnan elindult. Tudom, ez ma még kicsit szokatlan, azt mondjuk, hát igen, ezt a baptisták csinálják, ők olyan bibliások, ugye tegnap is előjött, hogy hát a pünkösdák az a híre, hogy ismerik a Bibliát, de talán nekünk az ige a Biblia egyházának is joga lenne ahhoz, hogy ott legyen a kezünkbe a nyitott szentírás, amikor igét hallgatunk, ige hirdetéssel figyelünk. Már csak azért is, mert nagyon sokat segítene, ha láthatnák a testvérek azt, amit most csak én látok, hogy ez a templomtisztítási történet milyen érdekes, milyen izgalmas kontextusban, összefüggésben szólal meg rögtön János evangéliumának az elején. Hisz a 2. fejezetből kaptuk a mai alapigét. Máté és Lukács ilyen tájt még ott van a Jászor bölcsőnél, Betlehemben, és a karácsonyi titokkal bajlódik. Jánosnál erre nincs idő. János a sas evangélista, aki fölülről a nagy összefüggéseket látja és láttatja. Ő a lényeg látó evangélista. Aki nem jegyzőkönyv vezetők alázatával írja le kronológiailag az események sorrendjét, hanem teológusként szerkeszt. És valami nagyon-nagyon fontosat akar nekünk elmondani rögtön az evangélium elején, hogy Jézus nyilvános működésének tulajdonképpen két fókusza van. És ez egy hallatlanul izgalmas kapcsolat, amit itt János elénk hoz, hisz a fejezet mivel indul a kánai mennyegző csodájával. Az első csoda miről szól? Jézus azért jön, hogy az emberek örömét, boldogságát óvja, őrizze, megmentse. És akkor emellé szerkeszti János, ha úgy tetszik, az első csoda mellé az első botrányt, ami jeruzsálemi templomban történik, ahol viszont Jézus pontosan azt a forrást akarja megmenteni, megtisztítani ahonnan az öröm áradhat az életünkbe, és ez az Isten tisztelet, az Istennel való találkozás, az Istennel való kommunikáció, közösség. A kánai mennyegzőnél a cantus firmus, a vezér motívum talán Mária ajkán szólal meg, aki mit mond a körülötte állóknak, szolgáknak, tanítványoknak? Bármit mond Jézus, tegyétek meg. És itt ebben az előbb felolvasott ige szakaszban talán így lehetne a cantus firmust kiemelni. Bármit tesz Jézus, mondjátok el, hirdessétek még akkor is, hogyha az első látásra, első hallásra valami hallatlanul nagy botrány. Mert Jézus botrányt kavar. Miért? Látszólag minden szép rendben megy. Akik ott vannak a templom előcsarnokában, azt segítik, hogy a templomi kultusz jó rendben történjék. Megvoltak szabva még a elviselhető profit arányok is. Valahol olvastam, nem tudom honnan veszik ezt ilyen pontosan, hogy 4,5% volt a megengedett haszonkulcs a pénzváltásnál, nem tudom ma mennyi pontosan, de ez is még szabályozva volt. Tehát úgy tűnik, hogy Jézus itt valami olyan helyen kever botrányt, ahol pedig minden látszólag azt szolgálja, hogy az áldozati élet a templomban gördülékenyen, zökkenőmentesen folyjon. Jézusnak nem is a templommal van a baja. Még csak az áldozattal sem, bár ha belegondolunk abba az ige szakaszba, amit előbb hallottunk a zsidókhoz írt levélből, nyilvánvaló, hogy ez a fajta áldozat, ez letűnőben van. És mi tudjuk, hogy nagypéntek óta ez a fajta áldozat értelmetlen, érvénytelen, haszontalan. Nincs rá szükség. De itt most ne az áldozat teológiájának a bonyodalmaiba kavarodjunk bele, hanem azt halljuk ki, ami talán a legfontosabb, mit mond Jézus, atyám háza. Jézus azt szeretné, hogyha a templom, a jeruzsálemi, a révfülöpi, és az összes templom, ahonnan a drága testvérek érkeztek, ahol szolgálnak, atyai ház lenne. Nem egyszerűen egy épület, amit tatarozunk, szépítünk. Olyan megható volt itt beszélgetni többekkel, és szinte segítette a fölkészülésemet a prédikációra, hogy ahol csak kérdeztem, mi újság, a harmadik mondat az ott a templomot tetszene kell kezdeni beszélni. Már észre se veszik a presbiterek. Hogy mi van, hogy örülünk, ez elkészült, ezt tervezzük, erre pénzt kaptunk. Vagyis az egész életünk, szolgálatunk, főleg a presbiterek élete szinte erre a drága épületre koncentrálódik. És ez nem baj, csak vegyük észre, hogy Jézus ennél sokkal többet mond. Nem egy épületről beszél. És jó lenne, ha minden presbiter kicsit kihúzná magát, hogy azért én nem egyszerűen egy épület fenntartó KFT önkéntes munkása vagyok. Nem egy műemlékvédő egyesület lelkes tagja vagyok, akit lehet ingyen dolgoztatni, ha a templomba bármit el kell végezni. Hanem nekem atyai házam van, ahová engem az atya hív és vár. És ezt én arra kaptam, ezt mi arra kaptuk, hogy ott vele találkozunk, vele beszélgessünk. Ő megszólít, én válaszolok. Én megszólítom, ő felel, ő asztalt terít. Megosztjuk egymással a kenyeret és a bort. Atyai ház, lelki otthon, ahol most vagyunk, és ahova majd hazavárnak, visszavárnak minket. Mi a baj a jeruzsálemi templommal? Hogy az atyai otthon eltűnt. Gyakorlatilag az a fajta kereskedelmi tevékenység, ami korábban a templomon kívül zajlott, az úgy fokozatosan betüremkedett jeruzsálemi templomnak abban a részében, ami a pogányok udvara volt. Az a része, ahol bárki bemehetett imádkozni. És ez a hely többé már nem volt alkalmas az imádságra, mert bejött oda a biznisz, az üzlet. Nem az történt, ami a templomnak a lényege, hogy amit a templomban kapunk, az kiáradjon a világba. Hanem helyette a világ jött be, a világ zaja, az üzlet, a biznisz jött be a templomba. És erre mondja Jézus, hogy nem. Ez így nem mehet tovább. Nem az épületet félti, az atyával való közösséget akarja helyreállítani. És ezért joggal mondhatjuk, hogy egyfajta reformációi cselekedet, amit itt Jézus tesz, hiszen másfél évezeddel később Luther Márton valami hasonlót ismer föl, hogy biznisz vállalkozássá vált az akkori római katolikus egyház. És ezért indult el 500 évvel a reformáció. És vigyázzunk testvérek, mi most nagyon harciasak vagyunk Magyarországon az új egyházi törvény szerkesztésénél, hogy tessék kisöpörni a biznisz egyházakat, ugye, mert ez a jelszó, hogy több száz olyan bejegyzett vállalkozás van egyházi címszó alatt a vallási egyházi regiszterben, amely bújtatott üzleti vállalkozás. És most mondják okos politikusok, és mi egyházi vezetők erre adjuk az áldást, hogy tessék kisöpörni a bizniszt, az üzletet az egyházak sorából. Csak akkor lepődnénk meg, hogyha most itt megállna a názáreti Jézus és kezdeni felsorolni. Melyek a biznisz egyházak? Lehet, hogy az első helyen az állna a római katolikus egyház. Szóval lehet, hogy oda kerülne a református, az evangélikus, a történelmi egyházak. Ez a jelző ugye olyan büszkeséggel tölt el minket. Hát itt vagyunk több száz éve. Hát mi már csak jól csinálunk mindent, mert nekünk gyökereink vannak. És akkor jön Jézus, és elkérdez, atyai ház az, ami körül forog az életünk, az atyával való közösséget, kommunikációt próbáljuk segíteni, szolgálni minden erőnkkel, vagy már észre se vesszük. És sok minden nálunk is egyfajta számítás. Adok, aztán majd biztos, hogy valamit kapok. Befektetek, aztán majd valami csak megtérül belőle. Igazán az válik izgalmassá, hogy én mit adok. És itt van a torzulás. Amikor valaki azért megy el Isten tiszteletre, mert azt gondolja, hogy ő tiszteli meg az Istent. Amikor valaki úgy érti a Gottesdienstet, az Isten szolgálatot, ugye a német szó sokan ismerjük, hogy mi szolgálunk az Istennek, és az Isten legyen boldog, hogy mi minden vasárnap majdnem 60 percet szolgálunk neki. Közben a történet az ellenkezőjéről szól, hogy az Isten tisztel meg minket az ő jelenlétével. Ő szólít meg, ő ad ebben a 60 percben is nekünk élő igét, adja majd testét és vérét. Az a fontos, amit ő ad. Ugyanis hallottuk itt a jegyzet végén, engedjük megjelenni, megszólalni, cselekedni az egyház urát. Hát Jézus ezért csinálja a botrányt, ha úgy tetszik. Hogy végre az atyai házban az atya jusson szóhoz. Az legyen a fontos, amit ő mond, amit ő ad, mert az olyan kincs, amit aztán nekünk is érdemes megosztani, továbbadni, és ezzel másokat is gazdagítani. Amit mond, megtegyétek. Amit tesz, hirdessétek. Ez a csodálos, csodálatos jánosi nyitány, amivel olyan jó lenne feltöltekezni is, és tovább menni a közelgő nagy hét felé. Hogy igazán megtaláljuk a helyünket az atyai házban, a közösségben, a szolgálatban, úgyhogy nem egyszerűen utánozni akarjuk a mestert, mert nem erről szól a történet. Jézus nem adott ostort a tanítványok kezébe, hogy ti is vagdalkozzatok. Mi ezt néha szeretnénk. Ő követésre hívta az övéit. És ez a követés azt jelenti, hogy abba kövessük őt, hogy nekünk is mindennél fontosabb legyen az, ami Jézusnak mindennél fontosabb. Már itt a kezdet kezdetén. Hogy emberek örömét védjük, őrizzük. Hogy az Istennel való közösség drága helyét tisztán tartsuk. Ne engedjük a forrást elszennyeződni. Hogy az a indulat legyen bennünk, ami Jézusban volt. Milyen indulat volt benne? A tanítványoknak ott és akkor eszébe jut egy gyönyörű messiási zsoltár, amely arról szól, hogy aki eljön majd, az fogja jellemezni, betölteni, mozgatni, fűteni, izzítani, hogy a féltő szeretet az atyai ház iránt emészti őt, és felemészti őt egészen a kereszt halálig menően. Én ezt a tüzet kívánom mindannyiunk szívébe. Úgy induljunk innen tovább majd, hogy ez az indulat van bennünk. Ez a féltőn szerető, ez az izzó szeretet, amely csak abból tud táplálkozni, és ébren maradni, és égve maradni, aki ennek a tűznek, ennek az életnek, ennek a léleknek a forrása. Jó helyen vagyunk, itt a forrásnál. Perceken belül magunkhoz vehetjük Krisztus testét és vérét, és akkor ő lesz bennünk. És vele együtt indulhatunk el, ha kell, hát Kána felé, hogy mentsük mások örömét, vagy éppen Jeruzsálem felé, hogy tisztán tartsuk, vagy megtisztítsuk az atyai házat. Mehetünk tovább, úgyhogy hisszük, ami mesterünk is velünk tart. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te templomainkban megjelensz, nem azért, hogy némán rábólincs mindenre, hanem azért, hogy megszólaljál, azért, hogy cselekedjél, ezen a vasárnapon külön is azért, hogy megítélt bűneinket, bennünk újra meg újra fölnövekvő kalmár szellemet, és emlékeztess arra, hogy miért vagyunk itt. Miattad, érted, és szeretnénk veled betöltekezve a tőled kapott indulattal, lélekkel tovább menni. Erre segíts minket, Urunk. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szeretett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmenték. Halászárt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes nagy Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását szükségül, hallgass meg minket kegyelmesen, imádkozunk egy házadért, itt, otthon lakó helyünkön, és mindenütt a földön. Imádkozunk gyülekezetünkért, és minden szolgálattevőért, egyházkerületünkért, püspökeinkért, minden felekezetért és azok pásztoraiért. Adj egy házadnak egységet és békességet. Engedd, hogy igét terjedjen az egész világon, Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Imádkozunk hazánkért és az egész világért. Add meg a békesség, az igazságosság és a szabadság küzdelmét. Áld meg a népek vezetőit. Jézus Krisztusért kérünk. Hálát adunk családunkért és minden szeretünkért. Te, aki ismered örömeinket és gondjainkat, áld meg minket, Jézus Krisztusért kérünk. Imádkozunk azokért, akiket anyagi gondok vagy életük céltalansága nyomaszt, és azokért is, akik munkájukra van, túlzottan megterheltek, vagy éppen a munkanélküliség bizonytalanságában élnek. Emlékezz meg a betegekről. Emlékezz meg kegyelmedről azokról, akik magányban és bizonytalanságban szenvednek. Emlékezzél meg azokról, akik a halál küszöbén állnak. Imádkozunk az előttünk elköltözött szeretteinkért. Engedd, hogy életünk végeztével velük együtt és minden szenteddel láthassuk arcod világosságát. Jézus Krisztusért kérünk. Magunkat, egymást és egész életünket a te oltalmadban bízunk. Jézus által. Amen.
Ezért az angyalokkal,
az üdvözültek mennyei seregével és a Földön küzdő egész anyaszentek házattal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hüttetjük Szent neved dicsőségét. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál ígédben, és Krisztusunk testének, vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erősíten ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel. Téged ezt fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te felé, és adjon te néked.